Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Hajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa mellkeresztet adományoz a Szicíliai Nemzetközi Feszület Múzeumnak. A pápa fogadta a kenyai elnököt. Jók a kétoldalú kapcsolatok. A nyugalmazott 16. Benedek az eddig leghosszabb életű pápa Péter utódai között. Online elérhetők az Osservatore Romano napilap eddigi vasárnapi külön kiadásai. Fegyelmi intézkedések a nyugalmazott lengyel Hendrik Gulbinovics bíboros ellen. San Giovanni Rotondo. Karanténban a kapucinus közösség. Szicília. A gelai irgalom kis háza világosságot és reményt hoz a szenvedésbe. Ferenc pápa szombati Twitter üzenete az önzetlenségre hív.
A pápa mellkeresztet adományozott a Szicíliai Nemzetközi Feszület Múzeumnak. A pápa is elküldte adományát a Caltagirone-i Nemzetközi Feszület Múzeumnak. Az azonos nevű kegyhelyen szeptember 14-én nyitotta meg a keresztkiállítást Calogero Peri, egyházmegyés püspök, a kegyhely rektorának felhívására, melyre maga a pápa is egy mellkereszttel válaszolt. Az adomány kísérőlevelében, melyet a helyettes államtitkár vitt el a szicíliai püspöknek, a pápa elismerően nyilatkozik a jelentős kezdeményezésről. Bátorítja az ősi passió kegyhely híveit és a zarándokokat, hogy egyre jobban kövessék Krisztust, aki az út, az igazság és az élet. Ferenc pápa feszületét a hónap első péntekén a 17 órás szentmisén adták át. A szertartást Peri püspök celebrálta, akinek a múzeumot ajánlották, ugyanis az elsők között adományozta oda azt a feszületet, melyet a koronavírus betegséggel küzdve szemlélt. A Szent Damján kereszt egy kis reprodukciójáról van szó, ami a kórházi szobában volt, ahol a COVID fertőzése alatt ápolták. A feszület a betegség napjaiban erőt adott neki, kérdésekre sarkalta és imára ösztönözte. Amint kijött a kórházból, kérte, hogy hadd vihesse magával. Aztán úgy döntött, hogy a múzeumnak ajándékozza, Isten iránti hálából gyógyulásáért. A Caltagirone-i Nemzetközi Feszület Múzeumban már több mint 150 műalkotást kiállítottak a hívek és a látogatók örömére. A pápa fogadta a kenyai elnököt. Kétoldalú kapcsolatok, járványügyi helyzet, környezetvédelem és menekült kérdés. Ezekről beszélt az afrikai ország elnöke Ferenc pápával a pénteki audiencián. Uhuru Muigai Kenyatta, a kenyai köztársaság elnöke, a pápai audiencia után találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsek külügyminiszterrel. A szentszéki tájékoztató szerint a felek megállapították, hogy jók a meglévő bilaterális kapcsolatok a két állam között. Kiemelték a katolikus egyház hozzájárulását a kenyai társadalom javához, különösen a nevelés és az egészségügy terén. Megbeszélték az afrikai ország jelenlegi helyzetét, illetve azt, hogy miként segítheti a multilaterális kapcsolatokat a földrészen és nemzetközi szinten egyaránt. A találkozókon olyan közös érdeklődésre számot adó témákat is megvitattak, mint a járványügyi helyzet a térségben, a klímaváltozás és a menekült kérdés.
A nyugalmazott 16. Benedek az eddig leghosszabb életű pápa Péter utódai közt. Az életkor tekintetében még az eddigi világrekorder 13. Leó pápát is megelőzte idén, szeptember 2-án, 16. Benedek emeritus pápa. Azóta két hónappal még öregbítette elsőségét az 1927. április 16-án született József Ratzinger. 93,5 évesen is tovább folytatja lemondásakor tett ígéretét, imádkozik az Anyaszentegyházért. A lekörözött 13. Leó pápa a Rómától délkeletre fekvő Carpineto városában született 1810. március 2-án, és 93 éves korában hunyt el a Vatikánban. Az olasz egység megteremtése után 1878. február 20-án választották pápává, és 25 éven át kormányozta a katolikus egyházat, amellyel a negyedik leghosszabb ideig uralkodó pápa lett Szent Péter, 9. Pius pápa és Szent II. János pápa után. A grófi családból származó olasz pápa polgári nevén Gioacchino Pecci Péteri szolgálatát végigkísérték a nagy tudományos felfedezések, a századvégi háborúk sora és a dolgozó rétegek erősödő szakszervezeti mozgalma. A katolikus egyház és a kultúra közötti összhangot próbálta megteremteni az éppen kibontakozó művészeti robbanás világában. A rendkívül szorgos pápa, ő írta a legtöbb, összesen 85 enciklikát a pápák között, a katolikus élet minden területét átfogta, és foglalkozott kivétel nélkül minden nemzettel. Erkölcsi tanításában a keresztény embereknek mutatott helyes utat, a politikától kezdve egészen a munkáig menően. Noha nemesi származású volt, nagy érzékkel tekintett a munka világára, a társadalmi igazságosság kérdésére, de mindig az evangélium szellemében. Útmutatása a szociális és munkakérdés illetően korszakalkotó volt híres Rerum Novarum kezdetű enciklikája, amely 1891. május 15-én jelent meg, valóban egy új korszak kezdetét jelentette. A körlevél jelentősége abban állt, hogy első ízben fogalmazta meg a kereszténység tanítását a szociális rendre, a munkára és a munkaadó viszonyára vonatkozólag. Ezzel a későbbi nagy szociális enciklikák sorozatát nyitotta meg, amely munkát az utódok folytatták. 11. Pius pápa a Quadragesimo anno enciklikája 1931-ben, Szent 23. János pápa Mater et Magistra enciklikája 1961-ben, és Szent 2. János pápa Centesimus annus enciklikája 1991-ben. Idén, szeptember 2-án érte utol 16. Benedek a megélt napok számában elődjét, 13. Leó pápát. Akkor mindketten 34.109 napot számláltak. Azóta újabb 66 nap telt el, az emeritus 16. Benedek pápa időskori gyengeségével együtt éli csendes napjait a Mater Ecclesiae monostorban, szemlélődő szerzetes nővérek tapintató szolgálatától körülvéve. Arcát vírusos fertőzés ellen kezelik. Otthonában tolószékkel közlekedik, és továbbra is az imádság, az olvasmányok és a zene adja neki a mindennapi feladatot, örömet és vigasztalást. A két említett pápa mellett a harmadik helyezett, 12. Kelemén pápa, aki 1652-ben született és 88 éves korában hunyt el 1730-ban. Őt követte 10. Kelemen pápa 86 évvel 1590 és 1676 között. Online elérhetők az Osservatore Romano napilap eddigi vasárnapi különkiadásai. Az Osservatore Romano Vatikáni napilap vasárnapi mellékletei november 4-től bárki számára elérhetők és szabadon, ingyenesen olvashatók. Az 1934-ben alapított Vatikáni újság napi kiadásai mellett kezdettől fogva vasárnaponként egy külön kiadása jelentkezett, amely mintegy összefoglalta a hét legfontosabb eseményeit. Az Osservatore Romano honlapja www.osservatoreromano.va címen érhető el, és ott az Archivio rovatra kattintva már is be lehet lépni a történelembe, figyelemmel kísérve a Szentszék, a Katolikus Egyház és a világ életét 1934-től indulva egészen 2007-ig, amikor megszűnt a vasárnapi orosz nyelvű különszám. A 11. Pius pápa által fiatal csemetének nevezett melléklet Mario Baldelli kezdeményezésére született, aki akkor a lap adminisztratív hivatalát vezette Giuseppe Dalla Torre főigazgatóval együtt. A külön szám célja kimondatlanul is nyilvánvaló volt a kezdetektől fogva, hogy a napilap mellett a hivatalos állásponthoz képest egy kevésbé kötelező hang is megjelenjen, ami így szabadabb volt az akkori Olaszország fasiszta rendszerének a szorításában. A II. Világháború után Enrico Zuppi vette át a vasárnapi külön szám gondozását, és azt ügyesen átalakította egy fényképekkel illusztrált képes heti lappá, amely terjedelmében is gyarapodott. 1947 és 1979 között, 32 éves vezetése alatt, a külön szám magas szintű kulturális sereg szemlévé nőtte ki magát, amiben nem is csak jeles katolikus személyiségek írtak, egyúttal pedig az egyházon belül és a társadalomban folytatott nagy vitatott témák hatékony megjelenítésének a helye is lett. Enrico Zuppi fiainak köszönhető, hogy ez a gazdag örökség most elérhetővé válik az interneten mindenki számára. A tervet 2000-ben indították, és az újság archívumának szerkesztői 20 éves munka során teremtették meg az internetes nyilvános olvasótermet, akik az egyes számokat digitalizálták, és hasznos mutatókkal, könnyen kikereshető indexekkel látták el. Fegyelmi intézkedések a nyugalmazott lengyel Hendrik Gulbinovics bíboros ellen. Miután a szentszék vizsgálatot folytatott, a 97 éves Hendrik Gulbinovics bíboros egykori pedofília és egyéb más visszaélése ügyében úgy döntött, hogy fegyelmi intézkedéseket foganatosít ellene. November 6-án pénteken a lengyelországi apostoli nunciatúra közleményben jelezte, tájékoztatta Hendrik Gulbinovics bíborost arról, hogy intézkedéseket hoztak a terhére a múltban kiskorúak ellen elkövetett tettei miatt. A wroclawi, régi magyar nevén Boroszlói főegyházmegye nyugalmazott bíboros érsekét zaklatással, homoszexuális cselekedetekkel és a kommunista időszakban az akkori titkosszolgálattal való együttműködéssel vádolják. A nunciatúra közleményében ez olvasható. A nyugalmazott Hendrik Gulbinovics bíboros ellen felhozott vádak vizsgálata nyomán, és miután elemezték a bíboros múltjával kapcsolatos vádakat, a szentszék a következő fegyelmi döntéseket hozta az ügyében. Megtiltják, hogy részt vegyen bármilyen közösségi szertartáson és összejövetelen. Nem használhatja püspöki jelvényeket, nem végezhet semmiféle gyász szertartást, sem pedig temetést a székesegyházban. Gulbinovics bíboros egyúttal arra kötelezték, hogy adomány formájában fizessen be egy megfelelő összeget a Szent József Alapítvány számára, amelyet a Lengyel Püspöki Konferencia alapított az egyház olyan tevékenysége számára, amely a szexuális visszaélések áldozatainak nyújt segítséget, többek között pszichológiai támogatással és a kiskorúak védelmével foglalkozó felelős személyek megelőzésére felkészítő oktatással. San Giovanni Rotondo, karanténban a kapucinus közösség. Szent Pió atya városában a Garganói San Giovanni Rotondo kapucinus közösségének egyik tagja megkapta a koronavírus fertőzést, ezért az egész rendházat karantén alá vonták. Pénteken tette közzé hírt az olaszországi kapucinus rendtartomány honlapja, miután Maurizio Placentino provincia miniszterelőjáró megbeszélés folytatott Franco Moscone püspökkel, Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo főpásztorával. Az egyeztetés eredményeként úgy döntöttek, hogy az érvényes egészségügyi rendelkezések figyelembevételével 14 napra lezárják a rendházat, és a karantént 2 hét múlva oldják fel, ha nem lesz újabb fertőzött a közösségben. A kapucinus atyák kiesése miatt csökkentették a szentmiség számát. Naponta csak 2 tartanak, egyet délelőtt 11:30-kor, és a másikat este 18:00, amelyeket más közösségek papjai celebrálnak. Biztonsági szempontból úgy döntöttek, hogy Pió atya bazilikáját, az altemplomot, a Szent sírjával és a körfolyósóval együtt egyelőre lezárják az zarándokok előtt. Ugyanakkor a Pátre Pió TV országos csatornán naponta 3-szor sugároznak szentmisét reggel 7:30-kor, délelőtt 11:30-kor és este 6 órakor.
A Gelai Irgalom kis háza világosságot és reményt hoz a szenvedésbe. Ferenc pápa saját kezűleg írt levéllel fejezte ki támogatását a Szicíliában működő egyházi segítőközpontnak, mely a nehéz sorsú, most a járvány miatt további gondokkal küzdő lakosság mellett áll már 7 éve. Az Irgalom kis háza azért született, hogy segítse a hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott embereket. Ferenc pápa levelében bátorítja az önkénteseket, akik nap mint nap önzetlenül fáradoznak érdekükben. Szolgálatuk fényt és reményt hoz a szenvedés és beletörődés sötétségébe. Szép jele az egyház figyelmének a gondokkal küszködő lakosság iránt. Az evangéliumi szeretet és a kilépő egyház jó példája, ami nagyon jót tesz az egyházi és a civil közösségnek. Az Irgalom kis háza 7 éve született Ferenc pápa ötlete nyomán. A szicíliai Piazza Armerina fiatal papja, Pasqualino Di Dio atya, miután 2013. március 17-én részt vett Ferenc pápa első nyilvános szentmiséjén, audienciára járult elé. Beszámolt neki egyházmegyéje szociális helyzetéről, a sok család nehézségeiről, városa Gela utolsóiról. A pápa meghallgatta, majd azt javasolta, hogy hozzon létre egy házat, ami Isten irgalmasságának a jele lehet. Ma az Irgalom kis házában menza működik, lelki támogatást nyújtanak, család és iskola segítők állnak rendelkezésre. A Caritas, a helyi intézmények, plébániák és szervezetek munkájával összhangban. Ferenc pápa arra buzdítja a szicíliai papot és munkatársait, hogy folytassák dicséretes küldetésüket, az atya gyöngétségéről és irgalmáról tanúskodva, azáltal, hogy szolidaritást vállalnak a gyengébb és elcsüggett emberekkel. A Rafael Egyesülettel karöltve az Irgalom kis háza egy orvosi rendelőt is fenntart, továbbá éjszakai szállót, üzletet, varró, asztalos és kerámia műhelyt működtet. A pápa szüntelenül imádkozik az önkéntesekért és felkaroltjaikért. Tőlük is imád kér szolgálatára, majd szívből küldi apostoli áldását. Pasqualino atya a levelet kommentálva elmondta: a pápa szavai szeretetéről tanúskodnak. Megerősítik a sok jó akaratú férfinak és nőnek a munkáját, amit csöndben végeznek az evangélium kicsinyeinek javára. Amit az önkéntesek és a jótevők tesznek az Irgalom kis házában, a szicíliai pap szerint a szeretet álma, főként a járvány miatti zűrzavar és szenvedés idején. A segítőközpont valamennyi szolgálata az örökös szentségimádásban gyökerezik. Innen ered az erő és a gondviselés. Az a hivatásunk a mostani nehéz időkben, hogy a gyengébb és kiszolgáltatott emberekre figyeljünk, és ne hagyjuk eluralkodni a selejt és a gyanakvás kultúráját. Ehelyett a másik segítése és vigyázása a cél, hiszen biztosan tudjuk, csak akkor miénk az élet, ha odaajándékozzuk azt, az Úr pedig nem hagy el minket, mondta még Pasqualino atya. Ferenc pápa a szombati Twitter üzenete az önzetlenségre hív. Mindannyian adhatunk valamit elvárások nélkül. Jót tehetünk úgy, hogy nem várunk viszonzást attól, akinek segítünk. Erről beszélt Jézus a tanítványainak. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.